Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első felében Egyiptomról lesz szó, ahol egész héten dúlt a polgárháború. Tovább folytatódtak a harcok Egyiptomban a rendőrség és a Mohamed Morsi elnök elmozdítása ellen tiltakozó iszlamisták között. Az összecsapásokban több százan haltak meg. A külügyminisztérium a Vöröstenger melletti védett üdülőkomplexumokba szervezett és közvetlen utazások kivételével nem javasolja az utazást Egyiptomba. Gál Ildikó összeállítása.
Tart a szükségállapot Egyiptomban, továbbra is véres összecsapások zajlanak a rendőrség és a hivatalából a hadsereg által eltávolított Mohamed Morsi volt államfő hívei között. Felfüggesztették a vasúti közlekedést az ország északi és déli része között, megerősítették a kormányépületek védelmét, a fővárosban sok helyen bezártak a boltok, a bankfiókok, sőt még a gízai piramisokat is lezárták a látogatók elől. Eluralkodott az erőszak és a káosz, mindezért Karakai Ildikó Egyiptomban élő újságíró szerint az iszlamista tüntetők és a rendőrség egymást okolja.
Kétféle narratíva van, az egyik a kormányé, a rendőrsége, a belügyminisztériumé, amelyik a tüntetőket vádolja erőszakkal, a másik a muzulmán testvériségé, amelyik vércürbővel vádolja a kormányt. Mutattak rengeteg fegyvert, megmutattak olyan tüntetőket, akik fegyverrel lőttek, nyilván a rendőrség sem csak könnyházgránátokkal lőtt. Az emberek úgy gondolják, hogy mind a két fél hibáztatható azért, ami történt, azért, hogy olyan sokan haltak meg.
Közben Barack Obama amerikai elnök az egyiptomi vérontásra reagálva bejelentette, hogy idén elmarad a két évente megrendezett amerikai-egyiptomi közös hadgyakorlat. Azt is mondta, az Egyesült Államok határozottan elítéli az egyiptomi ideiglenes kormány és a hadsereg fellépését. Obama a szükségállapot feloldására és az egyetemes jogok tiszteletben tartására szólította fel az egyiptomi hatóságokat, az ellenzéket pedig arra, hogy békés formában tiltakozzon. Az Európa Tanács és az Európai Unió is azt hangsúlyozza, hogy az erőszak nem old meg semmit. Berlin az uniós külügyminiszterek rendkívüli ülését javasolta. Tüske László, a Balassi Intézet kairói irodájának vezetője arra számít, hogy a következő napokban nem csillapodnak majd a kedélyek Egyiptomban.
Az ország 11 óta folyamatosan bizonytalanságban van, közbiztonság szempontjából a nyugalom hiányzik a rendes termelő munkához, a lakosság rosszul érezte magát, és az elmúlt egy év a Murszi által vezetett kormány sem volt alkalmas arra, hogy ezt a fajta bizonytalanságot felszámolja. Most ebből a helyzetből nőtt ki ez a Tamarud mozgalom, amelyik június 30-án hatalmas tüntetés szervezett, és amiből ez ideiglenes kormány kialakult. Viszont ez nem hosszú távú és nem rendesen megalapozott akció volt, és emiatt alakult ki ez a szerencsétlen helyzet, amikor az egyik fél sem tud engedni, és a másik fél sem tud.
A Magyar Külügyminisztérium a Vöröstenger melletti védett üdülőkomplexumokba szervezett és közvetlen utazások kivételével nem javasolja senkinek, hogy Egyiptomba menjen.
Egy félig végrehajtott puccs következményeit látjuk Egyiptomban, mondta az Inforádió által megkérdezett szakértő. Az észak-afrikai országban szükségállapotot hirdettek, miután sokan meghaltak és megsebesültek a kiújuló összecsapásokban. Tüske László, a Balassi Intézet kairói irodájának vezetője elemzi a helyzetet. A riporter Herceg Zsolt.
Nyilvánvaló, hogy itt egy hosszú történetről van szó, ami a Mubarak rendszer bukásáig, vagy legalábbis a Mubarak lemondásáig nyúlik vissza, és azóta Egyiptomban a különböző gazdasági és politikai elitek megpróbálják pozíciójukat megerősíteni, megszilárdítani, és ebben az elitek közötti harcban különböző ilyen lépések történtek. Ezek közül a legutolsó, amit számításba szoktunk venni, ez a június 30-ai tüntetés beindítása, illetve a július 3-ai lemondatása, megfosztása a hatalomtól a megválasztott elnöknek. Ez az elitek közötti harcnak egy fontos lépése volt, amit az akkori megmutatott elnök és az ő emberei puccsnak értékeltek. Az egész világ darabig gondolkodott rajta, hogy minek is értékelje, de hát előbb-utóbb magunk között be kell vallani, hogy ez egy puccs volt. Na most az iszlámnak egy nagyon fontos hónapja volt ebben az időszakban, hogy kezdődött a ramadán, aminek az ideje általában szentnek tekinthető, azt mondhatjuk, hogy nem feltétlenül kell harcias cselekményekbe bocsátkozni ilyen időszakban. Ezt lezárta egy háromnapos ünnepség sorozat, vasárnap lett vége. A napokban kezdődött meg az a fajta nyomás az ideiglenes vezetés részéről, hogy számoljuk föl a Mursi mellett tüntető vagy sztrájkot folytató közösségeket vagy területeket, és ennek a perfektuálása történt meg. Ezzel tudja demonstrálni a tényleges hatalmát a július 3-a után megalakult ideiglenes kormány. A puccsisták, vagy a Sisi, amikor a hadsereg erőszakhoz folyamodott és eltávolította a hatalmából Mursi elnököt, akkor egy félig meddig végrehajtott puccsot követtek el, amelyik bizonyos dolgokat megvalósított, bizonyos dolgokat pedig nem. Na most egy puccsot úgy lehet végrehajtani, hogyha utána minden lehetséges ellenfelet félreteszünk az útból. Itt ez nem történt meg, sőt, felszólították, hogy jöjjenek kerekasztal vagy valamilyen tárgyalásra a nemzeti megmentés egyében. Az ellenzék pedig azt mondta, hogy a demokratikus választásokon nyertes elnök ellen puccsolókkal nem vagyunk hajlandók szóba állni. Tehát itt ez a küzdelem folyik, ez vett egy újabb lépést, amikor az ideiglenes hatalommal rendelkezők megpróbálják bizonyítani a hatalmuk erejét.
Fegyverrel viszont az ilyen típusú konfliktusokat általában megoldani nem lehet, csak eszkalálódik a helyzet, igaz?
Hát nekem mindig a chilei Allende elleni Pinochet által vezetett történet jut eszembe, amikor tudjuk nagyon jó, hogy a fél országot, most ez túlzás nyilván, a stadionokba stb. Zárták, tehát egy ilyen körülmények között egy rendes puccsnak ezt a forgatókönyvet kellett volna követnie, és nem egy ilyen áldemokratikus vagy féldemokratikus megoldás alapján kidolgozni egy úti tervet, amelyikben teljesen nyilvánvaló, hogy a demokratikus értékekre hivatkozó iszlamista vagy kevésbé iszlamista vesztesek nem fognak belemenni, hiszen a nemzetközi közvélemény értékeire támaszkodhatnak, a saját értékeikre támaszkodhatnak, és nem fogadják el a kialakult helyzetet.
Mire számít az elkövetkezendő napokban? Mi fog történni várhatóan Egyiptomban?
Ez tovább folytatódik. Itt egy óriási hiba volt elkövetve. Az ország 11 óta folyamatosan bizonytalanságban van, közbiztonság szempontjából. A nyugalom hiányzik a rendes termelő munkához, a lakosság rosszul érezte magát, és az elmúlt egy év a Mursi által vezetett kormány sem volt alkalmas arra, hogy ezt a fajta bizonytalanságot felszámolja, sőt, a különböző szabotázsakciók és egyebek hatására ezek a bizonytalanságok csak fokozódtak. Most ebből a helyzetből nőtt ki ez a Tamarud mozgalom, amelyik június 30-án hatalmas tüntetés szervezett, és amiből az ideiglenes kormány kialakult. Viszont ez nem hosszú távú és nem rendesen megalapozott akció volt, és emiatt alakult ki ez a szerencsétlen helyzet, amikor az egyik fél sem tud engedni, és a másik fél sem tud engedni, vagy nem engedhet a szempontjai szerint. Jó, bejelentették végre a rendkívüli állapotot, ugye kijárási tilalom van este 7-től reggel 6-ig, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy ez így is fog történni. Itt gazdasági elitek közötti harcról van szó, az egyik társaság, mondjuk így a hadsereg gazdasági elitje, a másik pedig a testvéreknek az elitje, akik együttesen körülbelül olyan 70-80%-át fedik ki az egyiptomi gazdaságnak, és az elmúlt egy évben komoly küzdelem folyt közöttük a nagyobb és nagyobb területek megszerzése érdekében.
Tüske Lászlót a Balassi Intézet kairói irodájának vezetőjét hallották. Véget ért a palesztin-izraeli béketárgyalások újabb fordulója, a felek megállapodtak a folytatásban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa szerint kevés az esély arra, hogy a 9 hónaposra tervezett tárgyalás sorozat során bármilyen részmegállapodás szülessen. Seres Gerda kérdezte Gazdik Gyulát.
3 éves szünet után amerikai közvetítéssel kezdődtek el az izraeli-palesztin tárgyalások. A washingtoni protokolláris megnyitó után augusztus 15-én Jeruzsálemben került sor az első konzultációs fórumra. Na most a tárgyalások újrafelvételébe a két fél nagy nemzetközi nyomás hatására egyezett bele. A megnyitás sikerében a múlt tapasztalatai alapján egyik ország közvéleménye sem bízik igaz, és mindkét politikai eliten belül nagyok a fenntartások. A nyilvánosság kizárásával folyó tárgyalásokon vélhetően egy olyan megállapodást próbálnak tető alá hozni, mely a határokkal, területi kérdésekkel, illetve biztonsági garanciákkal foglalkozik. Olyan kényes témákban, mint például Jeruzsálem, Jeruzsálem jövője. Nem valószínű, hogy ebben a 9 hónapra tervezett tárgyalási ciklusban megegyezés történik. Ha egy másik oldalról akarom megközelíteni ezt a kérdést, illetve a tárgyalásoknak a célját, akkor azt is mondhatom, hogy a cél egy ideiglenes határokkal rendelkező palesztin államnak a létrehozása.
Mit gondol, van arra reális esély, hogy legalább ezt az ideiglenes megállapodást 9 hónap múlva a tető alá hozzák?
Szkeptikus vagyok ebben a vonatkozásban, múlt tapasztalatai alapján. Határidők a Közel-Keleten még szinte sose valósultak meg. Szkeptikus vagyok azt illetően, hogy ezt a megállapodást sikerül a két félnek tető alá hoznia. Az Egyesült Államoknak az a célja, hogy hát az Obama adminisztrációnak, illetve hát a Bush adminisztrációnak is az volt a célja, hogy nyomást gyakoroljanak legalább egy részmegállapodás tető alá hozására. Obama már nem tűzi ki azt a célt, hogy a végleges rendezési témákról megállapodjanak, tehát Jeruzsálem jövőjéről, a településekről, a menekült kérdésekről, vízfelhasználásról. Obama már korlátozottabb célokat tűz ki maga elé, illetve tart lehetségesnek. Az elmúlt évtizedekben az áttörés nem sikerült, és épp ezért mind a szakértők, mind pedig a közvélemény az eléggé szkeptikus, hogy 9 hónap után valóban hát itt valami történik.
Gazdik Gyulát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát hallották.